Áldás, békesség, szeretettel köszöntelek titeket, kedves fiatalok. Valóban itt beszélgettük, hát végül is olyan szép ez a magyar nyelv, azt mondja, hogy egy ház. És az egy ház az egy ház. Aztán, hogy vannak benne különböző irányok, irányultságok, az egy más dolog. Ugye a mai, az ökuménia az egy nagyon fontos szó az életünkben, és nem csak egy szlogen, hanem valóban egy megélt valóság. A Krisztusban való testvéri szeretet az überel mindent. És ebbe beletartoznak, bejönnek ugye a nem hívő barátaink is. A pár gyakorlati, az egész előadás vagy beszélgetésnek talán az összefoglalója az lenne, hogy egy pici ilyen érintést szeretnék nektek arról adni, hogy hogyan csinálhatjuk meg a kis csodákat. Mert vannak a nagy csodák. A nagy csodák azok a csodák, hogy hát úgy sok közöd nincsen hozzá. Az a nagy csoda. A kis csoda az is csoda, de azért ahhoz van közünk. A saját kreativitásunk, a saját találékonyságunk. Erre szeretnék majd személyes példákat mondani. Például egy ilyen nagy csoda volt velem, én mindig ezt szoktam elmondani, emlékezett egy számomra. Körülbelül egy olyan 12 évvel ezelőtt volt, Svájcban, Szent Gallenbe tartottam egy előadást. Én ahhoz a nemzedékhez tartozom még, akiknek nem volt módjukba fiatalon kijutni angol nyelvterületre, és már fiatalon perfekt tudni angolul. Kinkeservesen építette föl, szedi össze maga az ember az angolját, ugye a tudomány nyelve az angol, az orvostudomány nyelve. Na mindegy, szóval ott tartom Szent Gallenbe az előadást, szépen betanultam előre, és így léptettem a diákat, egyszer csak éreztem, hogy a következő diának a szövegét egyszerűen elfelejtettem. Ott izzadtam magamba, mondtam a diát, és mondtam, hogy hát ha most fog jönni a következő, én nem fogok tudni mit mondani, de hát tovább kell lépnem, meg ennek a szövege lejárt. És tényleg ott kinkeservesen próbáltam előhozni a legmélyebb memoriterből, és nem jött. És a végén annyi maradt, hogy hát azt mondtam, hogy jó Istenem, most segíts. Abba a pillanatban, hogy léptettem a diát, kialudt a villany. Az egész épületbe kialudt a villany, teltek múltak a kínos másodpercek, és éreztem, hogy úgy jön elő hátulról a szöveg, és mire előre jött a szöveg, az angol szöveg, villany föl, előadás folytatódott. Na, ehhez sok közöm nem volt. Annyi, hogy tudtam a végén egy fohászt elröppenteni. Nagy kérdés az, sokáig azt hittem, tegnap estig, hogy a zuhanó repülőn nincs ateista. Van egy ilyen mondás, talán hallottatok róla, igaz? Zuhanó repülőn nincs ateista. És tegnap a nagybátyám, aki pap, mondta, hogy de bizony van. Ő járja a kórházakat súlyos betegekhez, és bizony ott vergődik a szerencsétlen a halálos ágyán, és azt mondja, hogy akár jön oda a lelkész úr, vagy jön oda a pap, azt mondja, köszöni, nem, ő szenved, nagyon rossz neki, de ő így élte le az életét, most már így fog meghalni, őt ne hagyják békén. Van ilyen. Van zuhanó repülőn is ateista. Miért? Ez a nagy kérdés. És talán ez lenne a mai napnak a másik mottója. Higgyétek el, hogy iszonyú rossz lehet abba, lehet, hogy ő aztán oda jut a Jóistenhez. De azért egy rohadt nagy bizonytalanság úgy meghalni, hogy azt hiszem, hogy kész, vége, egy hatalmas ürességbe hullok bele. És nincs az a kapaszkodó, hogy kijöjjön legalább egy fohász. Vagy úgy halljak meg, hogy semmi probléma nincsen, csak egy más létforma következik. És higgyétek el, hogy ez azért van, mert nincs lehetősége fölidézni. Nem jut eszébe. Hallott valaha valamikor esetleg a gyerekkorában, meg a felnőtt korában is hallott valamit, mindig visszautasította. És ez rögzült bele. Tehát amikor a döntő pillanat elérkezik az életébe, sok ilyen van, de hát ezeknek őnekik az a legdöntőbb pillanat, ugye a halál előtt, egyszerűen nincs mit felidézni, nincs, ami az eszébe jusson, nincs, ami a betöltse az életét. Mert soha nem foglalkozott vele. Aki foglalkozik vele, annak mindig, aki az edzésben van, lelki edzésben van. Például, hogy volt régen ugye a lovagok, le volt támasztva a kardjuk. Ha ők nem gyakoroltak avval a karddal, akkor amikor jött az ütközet, akkor hiába nem tud vele mit csinálni. Egy boxoló is, ha mindig ott van, szóval nem gyakorol, nem edzünk sportba, amikor verseny van, csődöt mondunk. Ha nem edzünk tanulásban, tanulással, vizsgán, csődöt mondunk. Hát bizony, azt a lelki edzést is meg kell tartani, mert ha a lelket nem edzem, nem forgatom a lelki kardomat, amikor jön a kísértés, el fogok bukni. Vagy nem jut eszembe az zuhanó repülőn, hogy nem kell félnem. És akkor rettegek. Rém fontos dolog a lelki edzés. A lelki edzés tulajdonképpen el fogja űzni a félelmedet. És ha belegondoltok, már ilyen fiatal korban is, fiatalok mondjuk azért nem félnek, mert lazán veszik a dolgokat, de azért néha félnek, mondjuk egy vizsgától félnek. Tehát valahol minden félelem abba a tölcsérbe torkollik bele, aminek a vége, a tölcsér végén a elmúlás, halál szó van. Azért féltjük a pici gyerekeinket. Ja Istenem, mi lesz vele? Nagy láza van, hát ha valami szörnyű betegség, meghal, ugye? Tehát mindig az elmúlásba, a vége a félelemnek mindig az. És tulajdonképpen egy ember volt a világ történelemben, voltak gyönyörű szép vallások, vannak is, és azok nagyon jó dolgok. Egy nagyon csodálatos dolgok, ugye a vallások. De minden vallás gyökeresen más, mint Krisztusnak a igéje, mert minden vallásban az ember próbál valami Istent, valamiféle Istent keresni. Igaz? Az ember próbálja keresni az Istent, és amikor Krisztus ide eljön hozzánk a világba, akkor ő keres minket, ő megmutatja, Isten megmutatja magát Krisztusban, hogy milyen vagyok, és az Isten keresi az embert. És ezért a kereszténységet nem lehet így módon tényleg vallásnak nevezni, mert gyökeresen különbözik. Természetesen, hogy ne szakadjon meg a párbeszéd, ezt nem hangsúlyozza ki az ember, amikor beszélget egy mohamedán, vagy egy hindu, vagy akár egy nem hívő testvérrel. De azért ezt jó, hogyha belül tudjuk, hogy mi nem is vallást követünk, hanem magát, az út, az igazság és az életet, amit ugye Krisztus kimond, hogy ő az út, az igazság és az élet. Tehát legyen nekünk felidézésünk, legyen nekünk felidézésünk. Azt viszont csak akkor lehet, hogyha beszélgetünk a Jóistennel, beszélgettek itt ebbe a táborba, de hát aztán hazamentek, minden nap tudjál beszélgetni a Jóistennel, minden nap legyen imádságos, ne legyen olyan napod, hogy nem imádkoztál. Sőt, és akkor itt van Szent Pál, azt mondja, szüntelenül imádkozzatok, és erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hogyan segíti valóban ez a szüntelen imádkozás a kis csodákat, amire olyan nagy szükség van az életünkben, pláne úgy, hogy nem élünk olyan gazdag országban, hogy azok a kis csodák ne csak a munkánkban, akár a magánéletünkben, párkapcsolatunknak a rendezésében, bárhol megszülessenek. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok, ő nem arra gondolt, hogy imádkozz, hogy kapjál egy 8 éves Suzuki-t, mert autó kellene. Akkor imádkozol, kimész a ház elé, és puff, ott áll a 8 éves Suzuki. Tehát nem így érti, nem, ő azt nagyon jól tudta, ő nagyon komoly többet tudott, mint az agykutatók, hogy hogyan lesz az imádságból kreatív ötlet, hogyan tudsz te jobban dolgozni, és hogy tudod megvenni azt a 8 éves Suzukit magadnak, vagy a kis családodnak, hogy tudjatok menni. Beszélgettünk itt Frany Tamásról előbb, és ő valóban az agykutatás eljutott egyfajta konszenzusra, hogy megfejtette, hogy hogyan hat tulajdonképpen a imádság vagy a kultúra a kreativitásunkra, és hogyan lesznek abból ötletek. Például mondjunk egy kreatív ötletet. Itt mondok egyet, mert ez szerintem fantasztikus. Ez a Sixtusi kápolnának a tetején van egy gyönyörű szép freskó, Ádám teremtése, ott nyúl az atya Ádám fele, amikor megteremti, egy nagyon híres kép. Nézegették is 500 évig sokan. Sok volt köztük a érettségizett diák, mert a érettségizett diák azért ismeri már az agynak valamilyen szinten a struktúráját, de sok neurológus, sok agykutató, sok idegsebész, sok orvos, azok mind ismerik. És el kellett telni 500 évnek majdnem, míg egy anatómus, egy Meshberger professzor meglátta benne azt, hogy itt a művész pontosan ebbe a festménybe beletette az emberi agyat. Itt van ugye a legfőbb barázda, itt a nagy agy, itt a kis agy, itt van pontosan anatómiailag, hogy fut bele az él az agyba, itt az agyalapi mirigynek a nyele, és sorolhatnám, most nem részletezem az ábrát. Tehát meglátta azt, hogy látni, amit mindenki lát, de gondolni, amit senki nem gondolt. Ez a kreativitás. Szent Györgyi Albert így definiálja a kreativitást. Ez az, amit nagyon szeretnénk, hogy sok ilyen meglátásunk legyen. Mert ettől ugrásszerűen fog javulni a munkánk, a magánéletünk, és úgy minden. Hogyan jön ez az ötlet? Hát ez úgy jön az ötlet, úgy jönnek a kis csodák, hogy az agykérgünkben ott van több milliárd idegsejt, és mindegyiknek van több tízezer nyúlványa. És ez ebből egyből látszik, hogy egy végtelen számú kapcsolati hálózatot tud fölállítani a felfogó agykérgünk. Tehát minden információt, ami a világban van, gyakorlatilag fel tudunk fogni, egy hálózat formájában tudunk raktározni. Mégsem mindenki zseni, mint tudjuk. Mi a baj? Mi is az a kreativitás? Az a kreativitás, hogy állok egy nagy problémával szemben, nagyon gyorsan fölpörögnek bennem hasonló helyzetek, megtanultak tankönyvi ábrák, mondjuk amikor operáló orvosról van szó, esettanulmányok, akár anatómiai ábrák, és így mondhatnám tovább. Kiválasztok egy hasonló helyzetet, kicsit alakítgatom, és azt mondom, puf, ez itt jó, ez a megoldás, és megszületett egy új ötlet, tovább megy a műtét, gyógyul a beteg, és vagy megoldódott a én párkapcsolati problémám, mert tudtam egy olyat mondani, tudtam egy olyan alternatívát ajánlani. Egy tárgyaláson, egy nagyon fontos üzleti tárgyaláson ki tudunk jönni egy hullámvölgyből, és sorolhatnám, megoldok egy gyereknevelési problémát, pont mondjuk a kamasz gyerekemmel, ebben nagy gyakorlatom van, mert ők nagyobb probléma elé állítanak, mint akár az a 65 ágyas idegsebész vezetése, amit a elmúlt időkben ott sokkal nagyobb kreativitás kell egy kamasz gyereknél. Na, és akkor így jön ez az ötlet. Tehát emlékezés, felidézés, nagyon-nagyon gyorsan. Itt a baj, nem tudunk felidézni. Fölfogunk mindent, látjuk, de nem tudjuk felidézni. A elmúlt 3,5 évben Miskolcon dolgoztam, de Budapesten laktam, heti 2-3-szor tettem meg ezt a 200 kilométer oda, 200 vissza, az körülbelül testvériesen is legalább 150-szer 3-450 alkalom, annyiszor láttam mondjuk azt a 200 reklámtáblát, és egyet se tudok felidézni. 450-szer láttam az elmúlt három évben azt a 100-200 reklámtáblát, ami az úton ki van téve az autópályán Budapest-Miskolc között, és egyet se tudok felidézni. Miért van ez? Gyerekkoromból meg fel tudok idézni például egy marha nagy balatoni vihart, amikor egy kis hajón itt a családdal, édesanyámékkal ringatóztunk idézőjelbe a habokba, kutya nagy félelem volt. 5-6 éves lehettem. De ha megkérdeztek egy 85 éves valakit, bizonyos dolgokat hihetetlen pontossággal ír le a gyerekkorából. Miért van ez? Miért nem tudom a reklámtáblát felidézni? Mert nem kötődött hozzá valamiféle belső világ motivációs élmény, valamiféle érzelmi élmény. Azt tudom felidézni, amihez bekötök valamiféle érzelmi felütést. És érdekes módon ez az agyban is így van. Ahol neked az érzelmeid megjelennek, az körülbelül olyan 10 centire mondjuk van a kérektől a mélyállományban, limbikus rendszernek hívjuk, itt jelenik meg az embernek az érzelmi világ, a belső világ, a motivációi. Az egy érdekes tulajdonsága ennek a rendszernek, hogy nagyságrendileg van kevesebb sejtszám és kevesebb kapcsolat. Ha mondjuk itt milliárdok vannak, itt maximum milliókról beszélhetünk sejtszámra meg kapcsolatokba. És nem is aktiváltak. Mi aktiválja a mi belső világunkat sejtszinten, érzelmi szinten? Na, és itt jutottunk el a kultúrához, és itt jutottunk el legfőképpen az imádsághoz. Ahhoz, hogy nekünk gazdag belső világunk legyen, ahhoz bizony egy gazdag belső világunk legyen, az nem gazdagítja a belső világokat, hogy mondjuk beveszek egy speedet, és 8 órán keresztül itt csinálok egy diszkóba. Múltkor a 19 éves késői kamasz fiam hazajön reggel 6:30. 6:30. Én már fönn voltam, ott olvasgattam valamit. Azt mondja, hello papa, a kutya fádat mondom. Te hogy ennyire fit vagy? Hát miért azt mondja? Hát de mondom, te figyelj ide, hát én tudom. Hát én emlékszem rá, ha mi egész éjjel, egyrészt nem is tudtunk egész éjjel, ha mondjuk ittunk sokat, akkor meg maximum hajnal 3-ra kiütöttünk magunkat, de hogy 6:30-kor biztos, hogy nagyon fájt a fejem, és nem vigyorogtam így, mint te, abba biztos vagyok, mondom neki. Te mondom, tuti, hogy bekaptál valami kis ilyen ajzó tablettát. Hát mondom, ez lehetetlen, hogy te 6:30-kor jössz haza, és itt fütyürészel nekem. És utána elvonulsz még egy üveg ásványvízzel. Fölment, elaludt. Másnap beszélgettem egy sráccal, ott van egy ilyen nagy darab fiú, ott dolgozott műtős fiúként, és mindig megy ilyen őrségbe ezekre a hatalmas nagy koncertekre, meg fiatalos összejövetelekre. És azt mondta, hogy ma már, mit tudom, egy ilyen 45 éves mackó, és azt mondja, hogy egész mások ezek a rendezvények, mint régen volt, mindenki happy, mindenki szeret mindenkit. Tehát nincs az, hogy ami régen volt, hogy miért jöttél nekem, és akkor majd szét kell választani. De azt mondja, nincs itt semmi munkája. Itt mindenki boldog, mindenki, jaj, szevasz, ölelkezik, minden. Azért, mert ugye az alkoholnak, annak van egy ilyen agresszivitást keltő hatása, de ezeknek a ajzószereknek, vagy ugye ezeknek a egészen lágy drogoknak, ezeknek nincs, ettől valóban vigyorog mindenki. Ez különösen veszélyes a lányok számára. Mert végül úgy ébred másnap, hogy azt se tudja szerencsétlen, hogy kivel volt adott esetben. Borzasztó dolgok ezek. És hosszú távon az a fene rohadt alkohol még kevésbé ártalmas, mint ezek a tabletták, amihez hozzászoksz. Tehát óriási veszélybe vagytok ti fiatalok, amikor elmentek egy ilyen helyre, én remélem, hogy ti nem, de vagy a ismerőseitek, és azt hiszik, hogy na hát itt másnaposság nélkül meg lehet úszni. Valóban, rövid távon meg lehet úszni másnaposság nélkül, de hosszú távon a hozzászokás és a kiégettség az sokkal nagyobb károkat okoz. Persze az a jó, hogyha nyilvánvaló egyikkel se él az ember. Szüntelenül imádkozzatok, és a kreativitás. Tehát ahhoz, hogy neked egy gazdag belső világod legyen, valóban nem technóra kell, mert az is valamilyen szinten kultúra, de értékes kultúra. A kereszténység által megtermékenyített szeretet kultúra. Az, ami gazdag belső világot terem, de a leggazdagabb belső világodat az Istennel való kapcsolatod, a szeretet kapcsolatod fogja megteremteni. Isten szeretet. Ez, mindegy. Föl is lehet cserélni. A szeretet az Isten. Ez fog téged gazdaggá tenni. Ugye, amikor megszületünk, akkor a gyermek úgy születik meg, hogy egy olyan ősbizalom van benne Isten iránt, hogy teljesen mindegy, hogy milyen kultúr vagy vallási körben születik meg. Úgy van ez, mint ahogy a köldökünk az édesanyánkra emlékeztet, a lelkiismeretünk az a Jóistenre, arra az ősbizalomra emlékeztet. Leír történet, hogy azt mondja a 7 éves kislánya 3 éves öcsikéjének, mesélj nekem a mennyországról, mert kezdem elfelejteni, hogy milyen. Miért mondja ezt a 7 éves? Mert már lehet, hogy Facebookozott, lehet, hogy látta a bátyát, nővérét, és elkezdi, úgymond idézőjelben, megrontani a külső világ, a médiából áradó, ránk áramló szenny, hiába vallásosak a szülők, de nem tudja elzárni. Egy gyermek, egy 2-3 éves gyermek még benne él a mennyországban. Valóban közvetlen az Isten kapcsolata. Ezért mondja az Úr Jézus azt, hogyha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem tudtok belépni. Ugye ez a nyitottság, ez a gazdag belső világ, ez megvan nekik. Ezért a maguk módján a gyerekek a legkreatívabbak. Csak őnekik nyilvánvaló, hogy az egyik oszlopa az én kreativitásomnak a megtanult információk, a megélt tapasztalások. De a másik oszlopa, ahogy ezt említettem, a felidézés kapcsán, ez a gazdag belső világ, amihez hozzá tudom az apró kis érzelmi élményeimet rendelni, és rögzülnek ezek a megtapasztalások, a megtanult dolgok. És a gyerek ezért sokkal kreatívabb, mint a felnőtt, csak ő neki még nem áll rendelkezésre az úgymond megtanult tudomány, megtanult igazságok. De a maga szintjén ő kreatívabb mindig, mint egy felnőtt, ötletgazdagabb. Nézzétek meg, ahogy a kis öcsikétek, vagy akár saját gyereketek 3 éves korba képes órákig játszani egy kis dologgal, mert mindig újabb és újabb ötleteket tud kihozni abból. Tehát eljutottunk oda ahhoz, hogy ötletgazdag legyél, ötletgazdag édesanya, ötletgazdag dolgozó ember, ahhoz nem elég, hogy széttanulod az agyadat, és elvégzel nem tudom hány egyetemet, meg iskolát, meg mindent. Ugyanúgy kell a gazdagítani a belső világodat. Ha te egy Mozartot meghallgatsz vasárnap, meg elmész vasárnap az Isten tiszteletre, akkor ilyen szoros logikai összefüggésben van, hogy te hétfő reggel miért fogod azon a tárgyaláson, miért fogsz jobban szerepelni, vagy miért fogod azt a műtétet jobban végezni. Ilyen szoros összefüggés van a vasárnapi Isten tisztelet, vagy egy meghallgatott szép kulturális élmény közt, és a hétfői munkanapot között. És ez így megy előre mindig. És ez már viszont szabad akarati döntés, hogy élsz ebben vagy nem. Tehát nem csak az a szabad akarat, hogy leülök tanulni, hanem akarattal gazdagítom-e én a saját belső világomat? Akarattal imádkozom-e azért, hogy gazdagabb legyen ez a belső világom, ami szükséges az én általános ötletgazdagságomhoz? Megélt tapasztalatom az, mi köti gúzsba ezt a belső világot. A bűn az köti gúzsba. Sajnos megélt tapasztalatom. Említettem előbb a tapadókorongot. A tapadókorong gyermekkorunkban Istenen van rajta. Szüleinken keresztül Isten. Ha ez a tapadókorong másra kerül rá, valami bálványra, és ha te a belső teredet valami bálvánnyal töltet ki, akkor kezdesz elindulni a lejtő lefelé. Velem is így történt. 16-17 éves koromig minden oké volt. Szép templomba járó keresztény fiatal voltam. Akkor ismertem meg az én csodálatos, aranyos, drága feleségemet, akivel most is szép szentségi házasságba éltünk, de kis viharok azért közben történtek. Miért? Mert mind a ketten elvesztettük a hitünket. Elhagytuk, nem elvesztettük, az elvesztésről nem tehetsz. Elhagytuk a hitünket. A tapadókorong másra tapadt, más földi bálványokra. Főleg én voltam a hibás. Az első ilyen elvesztés, és most nem tanmesét akarok mondani, hanem megélt megtapasztalást, az volt, gyerekek, hogy fiatalok, kedves fiatalok, hogy a házasság előtt kezdtük el élni a házasságunkat. Nagyon felhívják a figyelmek, biztos a Pálhegyi tanár úr is mondta, hogy amikor fiatalon összeismerkedünk, a lélek közelségét kell preferálni, nem a testi közelsége. Nem testi gyakorlatokat kell végezni, hanem lelki gyakorlatokat. Na, ebbe a hibába estünk mi is bele. Elsöpört mindent a testiség. Oké, hatalmas szerelem. Na, de ezt tudtam, hogy azért ez nem ez a tanítás, hogy a házasság előtt kell élni a házas életet, ezért hát úgy elkezdtem nem templomba járni. Hát mondom, minek menjek templomba, ha úgyis újra és újra bűnözöm, igaz? Minek menjek? Elhagytam a Isten tiszteletünket, a misét, ugye? Elhagytam a gyónást, nálunk az egy fontos dolog katolikusnak, és azt érzékeltem, hogy fut a szekér. Édesanyám mindig mondta, hogy jaj, hát legalább vasárnap menjetek el, vagy olvassatok valami ilyen. Hát minek, mama? Jól vagyunk mi, nagy szerelembe élünk, jöttek a gyerekek, aztán 8 év után össze is házasodtunk, ugye, és minden oké van. Mondom, miért kell ide a Jóisten? Hát miért kell nekünk ide a Jóisten? Jó meg vagyunk mi anélkül is. És így szépen ment minden. Egészen addig, amíg 9 éves nem lettem, és akkor azt kell mondanom, hogy nem lehet, mondhatjuk ezt kiégésnek, én inkább úgy nevezem, és itt vissza akarnék csatolni, a zuhanó repülő nincs ateista. De van. Mert én is végül az lettem. És amikor jöttek kísértések, akkor nem volt bennem az, hogy hopp, itt bizony baj van, kérem az Úr Jézus segítségét, hogy legyőzzem ezt a kísértést. Hívtak a haverok, ígyunk sokat. Mentem, jó volt az, igaz? Bulizzunk sokat, mentem, jó volt az. Ugye jöttek hölgyek, csinosak, kísértés, az is jó volt. És akkor így egyre lejjebb sodródott az ember a bűnben. És mivel nem volt meg a kapcsolatom már a jó Istennel, nem volt az, a nem jutott eszembe, egyszerűen ilyen egyszerű ez a dolog, hogy nem jutott eszembe, hogy édesapám, hát hogy is kell neked élned egy házasságban úgy, hogy van neked két gyereked, mondjuk egy 4 éves, meg egy 6 éves? Hát neked az kell, hogy te ottan mulatozzál éjszakákba, meg itt ébredjél, ott ébredjél? Hát persze, hogy nem. Nem volt ez a kapcsolat meg már évek óta, hosszú évek óta, egyre mélyebben megy bele az ember a bűnbe. A bálványimádás és a bűn egy csőlátást hoz az életedbe. Csak arra fókuszálsz. Lehet az alkohol, lehet az házasságtörés, lehet az kábítószer. Mondok nektek valamit, még lehet munka is, mert van olyan, hogy munkaalkoholizmus. És nagyon-nagyon veszélyes dolog, hát ti még talán nem tapasztaljátok meg, de esetleg szüleinken, Szüleiteken már láttátok, hogy mennyi konfliktust hoz egy párkapcsolatba, egy házasságba, hogyha a papa munkaalkoholista. És mindig 9-kor jön haza. Mert ő annyira fontos. És ráadásul a társadalom, míg a becsületes alkoholistát azt elítéli, a munkaalkoholistát fölemeli, piedesztrára teszi, hogy micsoda klassz dolog. Orvosoknál nagyon megfigyelhető ez. Professzor úr este 8-kor vizitel. Micsoda klassz ember. Csodálatos, igaz? Este 8-kor, 9-kor még ott van, törődik a betegekkel. Csak éppen a szerencsétlen fiatal családos beosztottak, neki is ott kell lenni este 8-kor, 9-kor, és nem tudnak hazamenni, és átkozzák a drága professzor urat, aki teljesen fölöslegesen vizitel este 8-kor, 9-kor. Mert azt meg tudja csinálni az ügyeletes orvos is. Ezek a szerencsétlenek, meg amiatt nem mehetnek haza a családjukhoz. Mert ő neki így tartja a hoppáréja. Tehát ilyen fura dolgok, és közben meg mindenki hasra van esve, hogy Istenem, ilyen embert este 9-kor még ott vizitelget. Na, csak azt akarom mondani, tehát mindenféle be tud cuppanni a tapadókorong rossz helyekre, és csőlátásod lesz, és elszegényedik az érzelmi világod. Mert csak egy dologra fókuszálsz, nem a jó Isten fele, és nem tudsz kinyílni. És veszted el a kreativitásodat, veszted el az ötletgazdagságodat, és kötöz meg téged a bűn, a bálványimádás. Hála Istennek, hogy van lelkiismeret, mert beleültette a jó Isten a lelkiismeretet születésünkkor, vagy fogantatásunkkor mindenkinek a lelkébe. És az éled a lelkiismeret, és hogyha rosszba jársz, azért valahol legmegbejen belül, ha megkapargatod, és nem nyomod el, tudod, hogy nem oké az irány. Én is tudtam, csak mindig lehesegettem. Ez a fontos, hogy amikor látjuk, hogy tév úton jár a barátunk, szomszédunk, iskolatársunk, családtagunk, élezgetni a lelkiismeretet. Nekem is élezgették. Ez volt a szerencsém. Sokáig tartott, mert hosszú volt a kacskaringó, de 42 éves koromban végre föleszméltem, magamhoz tértem. De addigra mindent össze-vissza szétroncsoltam magam körül. Ott hagytam a családomat, 2 kamasz gyerek volt, egy kicsi gyerek, 3 fiú, ugye borzasztó. De egyszer csak megmozdult bennem a lelkiismeret, és tudjátok, mi mozdította meg legjobban? A feleségemnek a megbocsájtó szeretete. A 7x77-szer való megbocsájtás. Az, amivel a gonoszság nem tud mit csinálni. A megbocsájtással. Avval nem tud mit csinálni. Nagyon fontos. És sikerült visszatérnem a gyermekkoromnak a hitéhöz. Képzeljétek el, 2 egyetemet végeztem. Műszaki egyetem, orvosi egyetem. Több 10 000 oldal tanulás, vizsgák halmaza. Hú, de okos ember, igaz? Mondhatjuk, ez biztos nagyon okos ember. Ezért is vettek föl a legelitebb intézetbe. Egy büdös fia kreatív ötletem semmi nem volt. Semmi. Olyan hülye orvos voltam, így szoktam mondani, hogy szalonidióta. Tudjátok, mi a szalonidióta? Az, hogy megtanul valahogy 250 dolgot, mondjuk folyamatot, és az alapján úgy el tud lavírozni, mert azért nincs ám annyiféle betegség, különösen egy szakmába. És kész, és ott akkor, hogy csinálja, mint egy rossz iparos a dolgát, és nem gondolkodik. Így voltam. Pedig ott volt 2 egyetem, meg nem tudom hány 10 000 oldal tudományos igazság, amit állítólag megtanultam. 42 éves koromig ez így ment. És 42 éves koromba végre meg tudtam ezt tenni, hogy oda vánszorogtam térden állva Krisztus keresztjéhez. Ez az egyedüli dolog. Térdre kell esni, és azt mondani, hogy Uram, bocsáss meg nekem, egy ilyen kutyaütő gyenge alak voltam, szeretném, kérem a segítségedet, nélküled nem tudok talpra állni. Ebben a pillanatban valóban megvalósul az a dolog, hogy Krisztus ott van az ajtódon kívül, és kopogtat, de nem nyomja le a kilincset, nem is tett kilincset kívülre. Ha valahogy oda kell csúsznod, másznod, kinyitni belülről az ajtót. Ennyi a dolgod. Ez a pici a tiéd, ez a szabad akaratnak a döntése. Onnan valóban megnyílik a világ. És velem is megnyílt. És rögtön jöttek ötletek, jöttek tudományos ötletek, és egészen más életet kezdtem el élni ezelőtt 15 évvel, most lesz december 12-én 15 éve. Nekem az Úr kegyelme úgy jött nekem, kicsit ilyen páli módon, ott térdeltem egy kereszt előtt, érdemes megnézni egy gyönyörű szép kereszt, a Tököli úti templomban van Budapesten, ha valaki arra jár, ilyen nagy 6 méteres kezert, rám lélegzett az Úr, rám sóhajtott, és intett a fejével, ahogy a házasságtörő asszonynak, hogy kelj fel, menj, és többé ne vétkezz. Egy ilyen mozgásélményt kaptam. Sokan kapnak mindenféle élményt, nem kell ennek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítani, mindenki megkapja az apró kis ütést, hogy hopp, ezen az úton menj. Lehetnek ilyen drasztikusan, lehet, aki kevésbé, lehet, kinyitja valaki a Bibliát, ott nyílik ki. Vagy valaki hall egy igét a barátjától, és az húzza előre. A lényeg, hogy nyitva legyen a szíved. Ugye megkezdődött egy egész más élet, és az a megtapasztalás, amit itt az agykutatás kapcsán elmondtam, az elért, és megtapasztaltam. Pár ilyet szeretnék nektek, fut az idő, pár ilyet szeretnék nektek közreadni, mert eddig csak ugye mondhatjátok, jó, ez így szép, de ez blabla, mutas konkrétumot. Ha mutatok egy konkrétumot, ami egy érdekes dolog, nem, ez még nem igazán sebészi. Hát ez egy CT vizsgálat. Képzeljétek el, hogy behoztak egy fiatal embert, kiderült, hogy 22 éves rendőr, és banális karambolt okozott egy fárasztó hosszú szolgálat után, nincs személyi sérülés, nincs nagy anyagi kár. És azt látták a járókelők, kiszáll a kicsit megtört autóból, fölhívja az édesanyját, hogy mama, ez történt, nincs nagy kár, nincs személyi sérülés, megyek haza, hát ez van. Oké, minden rendben. Utána mit látnak a járókelők? Beszáll az autóba, előveszi a szolgálati fegyverét a táskájából, és puf, fejbe lőtte magát. Itt van a CT-je, nem érdekes, de még ti is talán már sok ilyet láttatok, így a, hát itt bizony, itt ment be a golyó, itt jött ki, rövid időn belül beáll az agyhalál. És utána donáció lett. És jött a szegény édesanyja család, egy nagyon rendes, vallásos, református család volt különben. És az egyik szörnyű problémájuk az volt, hogy elvesztették ezt a drága gyermeküket, a másik az, hogy mi lesz ennek a gyereknek az üdvösségével. Mert bár mi nem törhetünk pálcát, de ugye azért nem szeretjük ezt az öngyilkosság témát. Azért az más, az nem egy szép halál, kicsit úgy billeg a dolog, hogy hát mi lesz az öngyilkos testvéreinkkel. Ott ültem velük szembe, és úgy, hát mit mond ilyenkor az orvos? Hát mondja, hogy sajnálom, meg részvétem, de úgy éreztem, hogy valami több kéne, valami vigasztaló kéne. És úgy gondolkoztam, és úgy imádkoztam magam, hogy Istenem, adj nekem valami kreatív ötletet, kreatív kommunikációs ötletet, hogy segítsen meg ezt a szerencsétlen szegény családot. Hogy legalább legyen lelki békéjük. Hopp, beesett. Föl jöttek belőlem a tanult dolgok a skizoaffektív reakcióról, hogy van ilyen, de végül is, amit megértettek és igazán hatott, azt találtam mondani, hogy kérem szépen, ez a gyerek nem a szabad akaratából lett öngyilkos. Ez a fiatal ember erről nem tehet. Csak annyi történt, hogy meghibásodott a legmagasabban differenciált biológiai készülék, az emberi agy. Az emberi agyban nem, az emberi agyban van benne a szabad akarat. Az emberi agy ugyanúgy egy kivitelező szerved, mint ahogy a nyelved, lábad, és mondhatnám tovább, vagy a bélrendszered. Az más kérdés, hogy az autónak van kormánya, meg vannak ugye alacsonyabb funkciójú részei. De a kormány mögött még ül egy kormányos. Hát az a szabad akarat. És az túl van az agyon, az nem az agyban van. Meghibásodhat az agy, attól te még rendben vagy, a jó Isten felé. Ott van, ahol nem az agyban van a megbocsátás, nem az agyban van a szeretet. Az más kérdés, hogy az agyad által, és aztán a beszéded által, vagy a simogatás által fejezed ki a szeretetet. De alapvetően nem ott van a szeretet, nem ott van az Isten kapcsolat. Ezt elmondta már 70-es években Szent Ágotai, aki egy nagyon neves agykutató volt. Megkérdezték a orvostanhallgatók, hogy hát hol van. Azt mondja, nem az agy, az Isten kapcsolat nem az agyba valósul meg. Átmentek Lukács Györgyhöz, a marxista esztétához, a bölcsészkarra, hogy ezt mondta a Szent Ágotai. Lukács György is azt mondta, hogy igaza van, csak ezt nem mondjátok. Azt mondta, igen, ezt mondta a Lukács György. Nem tudom, hogy hallottátok az ő nevét. Na mindegy. Tehát ez a lényeg. Ugye ez kellett, hogy eszembe jusson. És képzeljétek el, a fiatal srác bebizonyította. Mert amikor mentünk oda az ágyához, jöttek már a mentők, hogy viszik el a műtőbe, hogy kiveszik az összes szervét donációra, beleegyeztek a szülők, és ott megsimogatták, szóltak hozzá, holott neki nem volt agyműködése, nincs keringés, nincs agyhullám, semmi nincs, halott sejtek vannak. Megindult egy könnyezés. Tehát választ adott, bebizonyította az igazamat, hogy a szeretet az nem az áramlik az emberi agyon kívül, ugyanúgy, ahogy az Isten kapcsolatunk. Megnyugodtak a szülők, elfogadták, és pláne erre a könnyezésre. Azt mondták, hogy nincs baj, ez a gyereknek tényleg csak meghibásul. Semmi baja nem volt, nem volt szerelmi csalódás, nem volt valami, egy jó gyerek volt. És képzeljétek el, bizony ilyen is van. Ezért csodálatos, amit Jézus mond, és ezért mondja Jézus, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessenek, mert ő volt a legjobb agymutató, mert nem tudjuk, hogy annak a szerencsétlennek mi van a backgroundjában, mi van a testi, lelki öröklődésében, azt nem tudjuk, és ezért nem szabad nekünk ítélnünk soha. Na de térjünk vissza... Kicsit ilyen szakmára, mert ez olyan könnyebb. Ugye itt van egy ilyen érdekes koponyasérültek. A koponyasérülteknél a halálozás, ugye az évi 1,5 millió ember hal meg koponyasérülésben, a felében a világban a halálok nem az, hogy megsérül valahogy az agyad, hanem megduzzad. És az árt koponyába beduzzad, és beékelődik, és azért halsz meg. És itt van egy ilyen. Na most kitalálták, értelemszerű, hogy a kutya fáját, hát kik le kell venni a koponyát. Igaz is. Kitalálták 120 éve. Levesszük a koponyát, mi történik? Elkezd duzzadni az agy, de az agyburokszél, csontszél elszorítja a kérgiereket, a vénákat, és tovább duzzad, és elhal a keringés. Tehát nem ér célba a műtét, el is hagyták a műtétet 1940-es években, a II. Világháború után tulajdonképpen eltűnik az idegsebészeti repertoárból ez a felszabadító, életmentő műtét. Én is próbáltam fiatalkoromban menteni a menthetőt, nem jöttek ki jó eredmények, ugyanaz a magas halálozási arány volt a legsúlyosabb agysérülteknél, mint a nem a konzervatív kezelt, nem operatív eseteknél. És így volt ez, hát el is hagytam, és egyszer 98. októberében behoztak egy 12 éves kislányt, egy autó ütötte el, agyduzzadás, mondtam is a szülőknek, hogy fél-egy órán belül meg fog halni, nem tudunk mit csinálni az agyduzzadással. Ott mellettem volt egy aneszteziológus srác, próbálta ezt vízelvonással csökkenteni az agyduzzadást, azt mondja, hogy András, vegyük le a koponyát. De mondom, minek vegyük le? Nem jók az eredmények, hát a guideline is, a irányelvek is azt mondja, hogy totál fölösleges. És csak ott küzdött ezért a gyerek életér, és nem is a gyerek miatt, inkább ő miatta megcsináltam ezt a műtétet. Rögtön szembesültem vele, hogy hopp, mi itt a baj? Hát mondom, látod, záródnak el az erek, nem tudok én mit csinálni ezzel az egésszel. És akkor jött egy úgynevezett ilyen hirtelen mentőötlet, nem akar tovább lépni, az ereknek a két oldalára, itt látható egy operációs kép, ilyen kis pilléreket tettem, hogy egy ilyen éralagutat képződjön ott, és ott már nem tudta leszorítani a agyburokszél, meg a csontszél. 3 hét után, koma után a gyermek felébredt. És képzeljétek el, amikor legközelebb jött egy ilyen eset, nem operáltam meg, hagytam meghalni. Sőt, ha jól emlékszem, 2 ilyet is hagytam utána meghalni. Nem ismertem föl. Látni, amit mindenki lát, gondolni, amit senki nem gondolt. Ez a kreatív ötlet, ez a tudomány. Nem ismertem föl. Hibát nem követtem el, mert a guideline-ok azt mondták, hogy fölösleges az egész műtét. Tehát a idegsebészeti irányelvek. És utána, amikor megvolt 98. december 12-én ez az élményem, és megváltoztam, visszafordultam a gyermekkoromnak a hitéhöz, és gazdag belső világot teremtettem magamnak. Két hónappal később egy ilyen imádság alkalmával, tehát nem amikor néztem ott az idegsebészeti könyveket, a agysérült műtéti ellátási fejezeteket, szakkönyveket, cikkeket, puszta, egyszerű imádság során egyszer csak beesett. Miért nem halt meg az a 12 éves gyerek akkor? Azért, mert oda tettem azt a 2-3 pillért. Azért nem halt meg. Így működött, így kapcsolódott össze bennem az imádság és az ész. Mert nyilvánvaló kellettek a megtanultak. De tulajdonképpen így hozta föl az imádság magát, a kreatív ötletet. Természetesen aztán utána tudományos vizsgálatnak vetettük alá, sztadikat csináltunk, lett belőle sok siker, elismerés, de a legfontosabb az, hogy felére csökkent a mortalitás ezeknél a súlyos koponyasérülteknél. Ilyen apró pici dolog miatt? Ez így. Természetesen ezt el is kell mondanom. Nem én találtam ki. Az Úr Jézus dobta oda nekem egy imádságon keresztül, és ezt el kell mondani. Ezért kap aztán az ember hideget, meleget, üldözést, kitiltást és mindenféle egyebeket. Pont most állásváltoztatásba vagyok, de elmondom az előző állásváltoztatásomat, hogy milyen humoros a Jóisten. 2009 végéig én a János kórházban dolgoztam Budapesten, és akkor még más politikai rendszer volt, kitettünk 155 művészeti alkotást abba a rettenetesen rideg épületbe. És így, ott látni a képeket, mindenféle volt ott, tájképek, rajzok, 28 vallásos témájuk kép volt, kereszt nem volt, szenvedésre ne emlékeztessünk senkit, ugye a nem hívő testvéreinket. És képzeljétek el, hogy minden úgy rendben volt, betegek nagyon örültek, ateista betegek is örültek, mindenki örült. Mondták, hogy jó belenézni abba Teréz anya arcba, egy idézet hozzá, Nobel békedíjas ápolónő is, amellett, hogy szerzetes nővér, és a többi, és a többi. Egyszer arra járt az igazgató. Meglátta, és ettől felrobbant a feje. Mert az előző igazgató még megengedte, de hát aztán azt röptették 2008-ba. Egy év után arra járt, ellátogatott az osztályra, és azonnal dörgedelmes levelet írt, hogy haladéktalanul távolítsam el haladéktalanul távolítsam el a vallásos témájú képeket, mert akadályozza a nem hívő betegeknek a gyógyulását. Nagyon kellemetlen volt, előzőleg már úgy fenyegettek engem, hogy bármikor kirúghatnak, mert egy osztályvezető főorvos bármikor föl lehet állítani az adminisztratív elégtelenségek miatt. Láttam is, hogy nem jól áll a szénám. Na most egy ilyen felszólítás jön, akkor ugye nehéz helyzetbe jut az ember, és hát mit csináljak? Azért az elég snasz dolog, hogy mondjuk itt tartok nektek egy előadást, körülbelül így írhattuk, ilyen júliust írhattunk, amikor jött ez a levél 2009-ben, és utána hazamegyek, és leszedem a keresztény képeket. Ugye, az ugye egy olyan vicces lenne számotokra is. Hát ezt én nem szedhetem le. Én biztos, hogy ezt nem szedhetem le. De akkor mi a fenét csináljak ezzel a nővel? És akkor kérdezgettem barátaimat, lelkészeket, atyákat. Hát mondta, volt, aki tedd be a szekrénybe, akkor is ott van. Hát mondom, jó, nem. Legjobb ötletet szintén egy spirituálistól kaptam. Mondta, hogy kerüld a találkozást az igazgatóval. No, de hogy? Hát két hetenként vannak a főorvosi értekezletek. Hát hogy a fenébe kerüljem én a találkozást? Akkor megint gondolkoztam, imádkoztam. Elkezdtek jönni a élmények, kicsivel fiatalabb voltam, mint ti, 70-es évek közepét írjuk, 70-es évek elejét, 17 éves voltam, Budapesten az Apácaiba jártam. Volt egy iskola igazgatón, képzeljétek el, aki ha akkor nagyon nagy divat volt a hosszú haj. Nagyon nagy divat volt. Itt nem is látok körületekbe hosszú hajú fiút most, igaz? Hát akkor hosszú haj. Ja, hosszú, hát igen, ott van. Jött az igazgató úr, meglátott egy hosszú hajút, elkapta a haját, és így levezette a borbéhoz. Nagyon rendes volt, mert kifizette, de nem lehetett mit csinálni, le kellett vágni a haját. Azt csináltuk, akiknek hosszabb hajunk volt, ilyen riadó láncunk volt, hogy jön a, mondtuk a nevét, nem akarom mondani a nevét, mindenki hosszú hajú fiúk el, WC-be, pad alá, ide-oda, kabátok mögé, mindenfele. Megvolt az alapötlet, kicsit forgattam. Mondom, főorvos vagy, 55 éves, nem baj, mint fiatal korodban bujkálni fogsz. És az osztályvezető főorvos úr, agysebész főorvos, elkezdtem bujkálni az igazgató elől. Jött a kórház udvarán, be egy fa mögé, be egy kapuajba, ide-oda-oda. A főorvosi értekezletekkel voltam a legnagyobb bajba, de szerencsére volt a teremben két jó megtermett oszlop, és akkor mindig oda bújtam mögé. És akkor így átcsöveztem azt a kritikus időszakot, és utána kiírták a miskolci pályázatot, lemegyek egy interjúra december elején, ha mi vártott engem december elején, 2009-ben egy Betlehem. Gondoltam, hogy jó helyre érkeztünk, és onnan kezdve egy más életszakasz kezdődött számomra, amiből most jön egy váltás a Jóisten kegyelme folytán. Épp itten beszélgettünk, csodálatos 3,5 évet töltöttem Miskolcon, de az utazás az sok volt. Heti 1000-1200 kilométer állandóan. És ilyen türelmetlen típus vagyok, mindig gyors hajtás. Tehát mindig tapostam a gázt. Sok büntetést fizettem, de nem ez a lényeg, az egy fáradtság, feszültség. Most a Jóisten megkönnyörült rajtam, és mondta, hogy eleget hajtottál, és megőrült egy állás Pesten, és oda visszajöhetek, úgyhogy bármi bajotok van. Tulajdonképp tegnaptól a Honvéd kórházba várlak titeket, de ne találkozzunk inkább, jó? Nehogy valakit egy átmulatott éjszaka után oda hozzanak be. Na, jó van. Tehát ilyen viccesen is működik ez a kreativitás, meg a Jóisten kegyelme. Tehát azt akarom mondani nektek, ha egy rezümé legyen, ugye fontos, tanítják a menedzseriskolában, hogy legyél kreatív, hogy minden, papa, ugye, jó, nagyon jó, oké, de ne feledd el, szüntelenül imádkozz magadba, imádkozz, nem kell kötött ima, az is jó. Legyen egy állandó kapcsolatod, és akkor fog a jó Krisztusod benned élni. És amikor egy óriási nehéz stresszbe vagy, helyzetbe, akkor nem is te fogsz cselekedni, hanem a Krisztus fog cselekedni, aki benned él, és az tuti, hogy jót dönt. Ezt jegyezzétek meg, ezt az egy mondatot. Köszönöm szépen. És nyugodtan kérdezzetek, vagy saját megtapasztalást mondjátok. Akkor együtt próbáljuk a kedves, aranyos lelkészetekkel, mert azért én teológiailag nem vagyok képzett, megválaszolni, jó? Igen, akkor nem mondtam el világosan, hogy a jelenleg ez egy konszenzus. Tehát ezt mondja a nem hívő agykutató, inkább így fogalmaz, hogy kultúra. Az, ami, tehát ha nekem gazdag a belső világom, amit akaratból gazdagítok. Akaratból. És az akarat, a szabad akarat, az nem tudatalat. az egy olyan Istentől kapott kegyelem, a szabad akarat, ami kívül van, ami az én emberi személy mi voltomhoz kötődik, az más kérdés, hogy a szabad akaratomat az agyam által és a beszédem által, a mozdulataim által fejezem ki. De a szabad akaratot ne keverjük a tudatalattival. Pontosan a szabad akaratból tudom kontrollálni a tudatalattit. Mi van a tudatalattimban? Megyek, ott van egy gyönyörű hölgy, itt rengeteg van, igaz? Hopp, azt mondja, gyontató atya azt mondta, mindig a második odanézéssel van a probléma. Férjes, házas fiúk, figyeljetek, nektek még szabad másodszor oda nézni, ha nem vagytok még házasok. Házasok már ne nézzenek oda másodszor, mert ott már bejöhet egy bűnös kívánság, igaz? Na. De az már egy szabad akarati kontroll. Tudatalattomból mi jön? Ösztönvilágomból mi jön? Másodszor is oda nézek. Jó nagyot. Akarattal kontrollálom. Tehát azt akarom mondani, hogy az, hogy az érzelmi belső világomat én gazdagítom, amivel megteremtem a gyors emlékezés, felidézés, magyarul a kreativitásnak az alapját, az az én szabad akaratomon múlik. Az, hogy én imádkozom, az az én szabad akaratomon múlik. Attól még elromolhat, mint a öngyilkos fiúnál, a legmagasabban differenciálódott készülékem, az agyam. Ettől még elromolhat. De hogy ott belül nekem a lehet skizofrén őrültnek rendben az Isten kapcsolata. Annak el, ezért nem mondjuk, hogy a bűnt gyűlöljük, de a bűnöst szeretjük. Mert nem tudjuk, hogy mi zajlott ott belül. Nagyon fontos dolog. Nagyon nehéz. Ezért mondta a Szamóca mindig, az Eperjes Karcsi, hogy ő minden nap imádkozik egy rózsafűzért a Gyurcsányért. Emlékeztek, mondta? Emlékszel rá? De mondta, hogy minden nap, még ugye azokban a nehéz időkben. Mert nem tudjuk, hát nem tudjuk, hogy mi jön a gyerekkorból, meg mindenből. De a bűnt utáljuk. A bűnt gyűlölöd. A bűnt gyűlölheted. Embertársadat nem, a bűnös nem. Igen, családi komisszió van, igen. Igen. Akkor kérjük a profét. Ja. Ez könyv nemrég adtam ki, mivel azt hiszem, hogy azért a Szent Domonkos találta ki a rózsafűzért, és ő még az ő korábban volt, mielőtt történt a... De azt hiszem, hogy ti nem imádkoztok rózsafűzért, hanem inkább egyéni imátok van. Maradjunk annyiba, hogy agysebészet egyéni imával. Jó? Legyen ez a címe akkor. Én a rózsafűzért írtam, mert én a rózsafűzért aktívan imádkozom. De nem, tényleg be lehet. Körülbelül az előadásnak egy nagy része ebben benne van, úgyhogy hallottátok. És ilyen önköltségi áron 1000 forintért oda tudom adni ezt a kis könyvet, ha valaki akar venni, jó? Azt nagyon szívesen, azt megdedikáljuk. Jó. Jó, és ha valaki legyen egy tollat. Oké. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Korintus 1:18. Nagyon szép, köszönöm.